Itt van velünk a Szabó Bence.
Sziasztok.
És Bunkóczi László.
Hello, sziasztok.
Hello. Boldog századikat mindannyiunknak.
Igen, igen, ünnepeljük ezt a kiváló jubileumot. Készültél taps effekttel?
Nem készültem taps effekttel, virággal sem.
Pezsgő.
Csoki, ilyesmi. Gondoltam, hogy ti hoztok. Egyébként Pezsgőt azért nem akartam hozni, mert...
Várj, ilyen vises megoldást tudok adni.
Köszönjük szépen. Én hallom egyébként, hogy a hallgatók is tapsolnak. De egyébként megoszthatnátok velünk, hogy mi volt a kedvenc témátok ebben az elmúlt 100 adásban. Ha van esetleg olyan, aki mind a 100-at hallgatta, na az lenne a nagy dolog.
De egyébként. Ha esetleg nem tette, akkor Spotify-on pótolhatja, mert fönn vannak az adások.
Köszönöm. Nem véletlen egy marketing szakember áll egy mellettem.
Hogy több mint két éve.
De igen, igen. Szerintem nyáron, most így nyáron két éve. Szóval, hogy ez így...
Ugye, amikor szerintottuk, akkor ez ilyen kísérleti hippi adásként indult, és hogy megéri a századik...
A hippiség az maradt.
Gondoltad volna, Laci, hogy meg fogja érni?
Igen.
Én is. Azért már egy valami, azért a századás. Az
akkor hárman vagyunk.
Remélhetőleg meg. Valahol jegyzünk. Jegyződve vagyunk, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam.
Ezen még majd dolgozunk. De igen. Spotify-on ott van mindegyik, szerintem lehet látni az adás evolúcióját is. Szóval még egyet áruljatok el, és aztán tényleg ráfordulunk a mai témánkra, és köszöntjük a vendégünket, hogy ne húzzuk az idejét. Emlékeztek-e arra, hogy az elmúlt két év melyik volt a kedvencetek? Én emlékszem. Én többet is lehetok sorolni, de egyébként ami a leginkább számomra...
Nyilván, hogyha most ugye nagyon korrekt akarnék lenni, akkor azt mondanám, mint az előző adást csináltunk nekem azért, mert hogy végül is bizonyos tekintetben az én fejemből is pattant ki ez az adás, nekem a Besenyei Zolis adás volt a kedvenc.
Tényleg.
És ez már több mint egy éve volt, másfél éve volt, igen.
Adás az a kedvencem, én nem tagadom, én ezt már azóta többször is végighallgattam, és mindig találtam benne olyat, ami olyan jó.
Igen, az egy nagyon, nagyon mélyen szántó és jó hangulatú adás volt, de egyébként most nem biztos, hogy egy adást én ki tudnék emelni, most, hogy így kérdezem. De kedvenc vendégeim nekem is voltak. Nem biztos, hogy fár lenne egyet kiemelni, de szeretem nagyon, amikor a Mészáros Sanyi van nálunk, akár vonalban, akár személyesen, igen. Ugye a Szentkuti Ákos Totál Kártó gyakran vendégeskedik nálunk.
Ákos fantasztikus történeteket hoz mindig, és mindig okoz meglepetést.
Igen, rendkívül prominens vendégeink is voltak. Például volt a Zahár megszólalt nálunk, a Karotta is volt, Szújó Zoli volt, Détót Kriszta.
Igen.
Tehát, hogyha
ki lehet ilyetem el, nekem a Détót Krisztás beszélgetés, mivel ez még viszonylag friss élmény, az azért volt egy nagyon jó élmény, meg egy nagyon kiemelkedő beszélgetés, mert nagyon sok minden rávilágított, amiben én jelenleg vagyok az életemben. Mm. És tök jó volt azt így visszahallani olyas valakitől, aki tényleg letett valamit az asztalra. Na, úgyhogy drága óraim, köszönöm szépen az eddigi százat, a végtelenbe is tovább.
Hogy Nagy Katalin szavaival élve, hurrá!
Hurrá! Oké.
Okay. Előre a bicentenárium felé.
Jól van, szép volt. Az 4 év lesz összesen majd. Szerintem ne is nosztalgiázzunk tovább, meg morzsoljuk el a könnyeinket, könncseppeket, és köszöntsük a vendégünket, Rosta Gergelyt, az Opel márka országigazgatóját.
Sziasztok!
Szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Azt, hogy te visszatértél ide hozzánk, ez valamelyest egy ilyen visszajelzés nekünk, hogy nem volt annyira gáz.
Annyira nem érezted rosszul magad legutóbb.
Annyira nem, sőt, itt az ember nagyon jól érzi magát, pláne egy ilyen emlékezetes jubileumi adásban.
Azért az milyen
századik?
Ez jó dolog.
Ez külön megtiszteltetés. Része lenni az autorádió történelmének.
Készültél? Mert látod, mi nem.
A századikra nem készültem, az elmúlt egy percben igen.
Na, köszönjük legalább lélekben.
Ugye én is jubileumot ülök, mert több mint 20 éve valahogyan kötődöm a márkához, és mármint az Opelhez, és az elmúlt években volt lehetőségem több nagyon prominens az Opelt képviselő vezetővel találkozni, mondjuk Chris Lacy-vel, és hozzá hasonló viszonylag magas beosztású emberekkel, és hát múlt héten szerencsém volt találkozni Wolfgang Hüttl-lel a Stellantis-on belül, talán az Opel CEO-ja?
Így van.
Opel CEO-jával. És egy borzasztóan nekem, én végigkísértem az egész napját, és borzasztóan jó élményeim vannak ezzel kapcsolatban, mert az ember az egy nagyon karizmatikus, borzasztó, szimpatikus, állati jól beszélő, így néha így megérti az ember, hogy bizonyos emberek miért kerülnek bizonyos feladatokra, és én miért nem. És hát azért is kértük a Gergőt, hogy jöjjön el, hogy miért is volt itt a CEO, és hogy milyen üzeneteket hozott abban a világban, abban ma nem biztos, hogy nagyon könnyű pozitív üzeneteket hozni az automotív iparágban.
Igen, illetve hogy egyébként kezdhetnénk azzal, hogy mennyire gyakori, hogy autóipari, vagy hát koncern felső vezetők látogatnak Magyarországra, mert hogy én azt gondolom, hogy nem, és hogy ezért is volt a Hüttl úr látogatása egy nagyon unikális pont az Opel történetében.
Így van, és gyakorlatilag nem is tudok visszaemlékezni, hogy mikor volt utoljára ilyen magas szintű látogatás az Opelnél, de ha egy picit spoilerezhetek már így az elején, akkor a Florian Hüttl úr megígérte, hogy az év végén visszajön hozzánk, úgyhogy most
lehet, hogy mindenhol ezt mondja.
Valami nagyon bejött neki.
Amit ő mond, az általában így valahol rögzítésre is kerül, úgyhogy olyan nagyon nem nagyon szokott a levegőbe beszélni. Miért is volt itt?
Bocsáss meg, lehet, hogy erre keresed a választ, hogy az itt a fő kérdés, hogy miért fontos az Opelnek, vagy a Stellantisnak Magyarország. Tehát valószínűleg azért is volt ő
de
itt.
De volt egy konkrét ügy is, amiért itt
nem,
volt.
Nem, tehát ez a válasz egyébként arra a kérdésre, hogy miért jött ő ide Budapestre minket meglátogatni. Egyrészt azért, mert meghívtuk, és eljött, és elfogadta a meghívásunkat. A másrészt pedig bármilyen hihetetlennek is tűnik, most idézőjelben vagy sem, Magyarország tényleg egy fontos piac, egy fontos ország az Opel számára, mint ahogy az Opel is továbbra is egy fontos márka a magyar autóvásárlóknak, nem tudom, hogy tudtátok-e, vagy a hallgatók tudták-e, hogy még mindig Opelből fut a legtöbb a magyar utakon, és egész konkrétan Opel Astrából fut a legtöbb a magyar utakon. Igaz, hogy ezeknek az autóknak az átlag életkora az
35 év.
Hát ha nem is 35, de mondjuk, hogy 17. 17, és a 35 és a nulla között nagyon sok minden előfordul, és gyakorlatilag múltkor megnéztem a Google-ben a Magyarországról kezdeményezett autós Google keresésekben még mindig az Astra a leggyakrabban keresett szócska. Tehát ilyen szinten be van égve nekünk magyaroknak az Opel. A Szent Gotthárdi gyárnak ebben óriási szerepe van. Ugye az esztergomi Suzuki gyárat egy fél évvel előzte meg a Szent Gotthárdi gyárnak az ide települése, és amit egyébként még a mai napig Opel Szent Gotthárdnak hívnak, és ott nem csak ott a környéken, hanem szerte az országban még mindenki az Opel gyárként emlegeti azt a gyárat, ahol egyébként ugye a Stellantisnak az egyik egy nagyon jelentős motor összeszerelő üzeme van, és szerte a világba innen kerülnek ki a Stellantis különböző márkáihoz, különböző gyáraiba itt összeszerelt motorok. Úgyhogy ennek nyilván egy óriási szerepe van abban, hogy az Opel egy ilyen szeretett, ismert márka Magyarországon. De ez ugye a Szent Gotthárdi Opel történet azért már egy bizonyos ideje véget ért, hiszen autókat, Astrákat, amiket ott szeretek össze, azokat már hosszú-hosszú évek óta nem gyártanak az országban.
Hát igen, de a magyar néplélek azért cipeli ezt, amit hogy akár ne, sok évtizeden keresztül sikerült belé vagy súlykolni az Opelnek, tehát hogy abból is származtatható ez a Google keresési dolog.
Illetve az is kérdés, hogy ugye egy elég markáns változás állt be a Stellantis életébe, hiszen azt a markáns vezetőt, aki éveken keresztül fémjelezte a márkát, vele megszűnt az együttműködés. A Tavares féle éra után talán egy új menedzsment szemlélet, hogy elmegyünk a végekre, elmegyünk megnézni azokat az országokat, ahova, és nem próbáljuk meg fölülről megmondani mindenkinek, hogy legyen.
Laci, rátapintottál a lényegre. Nem csak arról van szó természetesen, hogy mi hívtuk a Floriant, és ő jött, meg nyilván egy márka vezérigazgatójának, aki egyébként megjegyzem, hogy amellett, hogy az Opel Vauxhall, ugye a Vauxhall az Opelnek az Egyesült Királyságban, vagy hát egész pontosan az Egyesült Királyságban ez alatt a márkanév alatt fut, ő ennek a két márkának a vezérigazgatója, és emellett még a Stellantisnak a németországi operációjáért is fele, tehát az összes márka, amit a Stellantis forgalmaz Németországban hozzátartozik, és az összes németországi gyár, tehát például a Rüsselsheimi Opel központ, az Opelnek a történelmi bázisa, ahol van egy fejlesztő központ, van egy design center, van egy ilyen research and development részleg, amellett, hogy ott van az a gyár is, ahol az Astrát gyártják a mai napig. Ez is hozzátartozik. Hozzátartozik az Eisenachi gyár is, ahol az Opel Grandlandot gyártják. Úgyhogy nagyon sok felé kell neki figyelni, és nagyon sok felé hívják őt, és az, hogy most meglátogatta a kis magyar csapatunkat itt az Autovalisznál, az nekünk egy külön öröm volt, hiszen egy csomó fontos üzenetet hozott magával, azon túl, hogy találkozott a sajtóképviselőivel is, találkozott a magyar márkakereskedőkkel, az Opel dílerekkel, az Opelt akár bizonyos esetekben 30 éve képviselő családi vállalkozásokkal, akiknek ez egy óriási dolog. Nagyon-nagyon régóta nem találkoztak ők sem a márkának a úgymond a csúcsragadozójával. És emellett még meg is nyitott egy vadonatúj márkakereskedést, ami szintén egy ilyen ünnepélyes dolog egy márka életében. Úgyhogy ez egy rendkívül mozgalmas nap volt egyébként, ha jól emlékszem, 10:30 körül szállt le, és este 6-kor már ismét a repülőn ült, és ebben a néhány órában, ami eltelt a kettő között, eszméletlenül sok mindent bele tudott sűríteni. Ezen is látszik az, amit mondtál, Laci, hogy mennyire hatékony tud lenni egy ilyen ember. Hát nyilván ahhoz kellett egy ilyen, mondjuk úgy, hogy jó rákészülni a mi részünkről, meg a minket támogató csapatok, meg partnerek részéről, hogy ilyen gördülékenyen menjen minden. De hát egy ilyen látogatásnak a minden egyes perce be van táblázva, és minden egyes perce le van kötve, hiszen az ő ideje tényleg drága, nem a fizetésére visszavetítve, hanem azért, mert az ő általa hordozott üzenetek, az ő általa kézbe vett, mondjuk úgy, hogy problémák, vagy témák, amikkel mi kértük, hogy foglalkozzanak, azoknak óriási jelentősége van, és ilyenekből millió egy darab van véhetően a világon szerte.
Mondanál néhány konkrét példát, hogy kell elképzelni, amikor egy ilyen nagyon magas rangú ember jön importőri oldalról, milyen felkészültségeket igényel, vagy mióta készültök egyáltalán erre, gondolom, nem abból áll, hogy aznap kétszer mostok fel Budakalászon, az új szalomban.
Az egyébként is alap.
Akkor háromszor.
Igen. Nem, a viccet félretéve ezt megelőzi egy nagyon hosszú időpont egyeztetés. Egy nagyon hosszú időpont egyeztetés, és utána az aznapi programpontoknak a részletezése, amit a Florián mögött álló csapattal egyeztet az én csapatom, ami egy hosszadalmas folyamat. Nyilván nekünk előre el kell készítenünk egy csomó olyan anyagot, amit elküldünk oda, hogy legyen ideje a Floriánnak felkészülnie pár dologból. Nyilván összeállítunk, ezen a látogatáson volt egy úgynevezett business review is. A business review az úgy néz ki, hogy beülünk egy tárgyalóterembe, és akkor végigmegyünk az üzleti életnek egy sor olyan pontján, ami őt érdekli, hogy hol tartunk éppen az értékesítésben, milyen a márkakereskedőknek a hangulata, mik a terveink ezzel és ezzel az új modellel.
Ez egy ilyen formális leülés? Tehát ezeket meg tudja egyébként egy táblázatból, mert el tudjátok neki küldeni e-mailen. Tehát gondolom, hogy ezek azért képben van leginkább.
Igen, de ég és föld egy e-mailes átküldés, és egy olyan beszélgetés, amikor gyakorlatilag 15-en ülünk egy asztal körül, és 100%-ban nettó 2 órán keresztül a figyelme itt van nálunk, és vissza tud kérdezni, mi tudunk válaszolni, tudja érezni azt a nehezen megfogható dolgot, amit csak akkor tud érezni az ember, hogyha ott vagy, nem tudom, hogy...
A magyar spiritusra gondolsz.
Lehet-e ilyen 18 pluszos dolgot mondani?
Hát figyelj, ha nem fogsz szétkálunkodni a műsort, akkor persze.
Borkostolás, az hol a legjobb? Ott a pincében, ahol készítik. Nem? Mm-hmm. Tehát onnan, hogy az ember már kihozza a bort a pincéből, már egy kicsit kevésbé olyan az íze, most ezzel a hasonlattal élve az ő megértése és megélése a mi magyarországi dolgainknak teljesen más itt fizikai valójában, mint a szokásos
extra. Kétféle üzenetekben gondolkodhat ilyenkor, azt hiszem, megy vezető, egyfőn a globálisokban, valamint azokra a lokálisokra, amiket itt érdekel egy kereskedőt, egy olyan embert, aki ebből él. Itt, ha tudsz esetleg arra példát mondani, hogy milyen olyan globális üzeneteket hozott el, ami mondjuk arra válasz, hogy mi a jövőkép, és hogy milyen olyan lokális üzenetek vannak, ami arra ad választ, hogy maga az Opel márka itt Magyarországon milyen jövőképpel, milyen következő évi aktivitásokkal tud számolni.
Igen, azt hiszem nagyon fontos az első része az a globális üzenet, hogy hova is tart az Opel jelenleg. Gondolom nem nagyon volt az elmúlt századásban olyan autós, vagy olyan műsor, ahol ne került volna szóba az elektrifikáció, az elektromos autóra való átállás. Nyilván ugye a teljes iparágat ez a gondolat foglalkoztatja leginkább.
Sőt, kínaizni szoktunk elég gyakran, szóval arra is nyugodtan ráfűzhetsz, hát hogy üzenet és stratégiai szempontból mit gondol az Opel erről.
Ugye, ami egészen biztos, hogy az elektrifikáció tetszik vagy sem, de a jövője lesz egyre inkább az európai autózásnak. És jönni fog, ami nem biztos, vagy amit nem tudunk jelenleg biztosan elmondani, hogy ez milyen sebességgel, milyen ütemben, milyen mértékben, milyen részletességgel fog begyűrűzni az egyes autópiacokra, így Magyarországra is. És ugye ez az a kérdés, ami egy óriási bizonytalanságot tesz bele nagyon sok márkának a stratégiájába. Egyértelmű, hogy mindenkinek ebbe az irányba kell jelenleg mennie, de ugye az Opel néhány évvel ezelőtt kijelentette, hogy a 2027 után piacra dobott új modellek, tehát új típusok már csak elektromos hajtásban lesznek elérhetők. Most ehhez képest markáns változás. Az Opel azt mondta...
Levegőbe csaptunk. Kicsit.
Azt mondta a Florian, hogy rendben, ez az akkori tudásunk szerint volt igaz. Most viszont teljesen más a kép, hiszen az Opelnek az autói, most nem, ez itt nem a reklám helye, de hogyha már beszélhetek egy picit magunkról, ugye az Opelnek az autói úgy épülnek fel, hogy nincs nekünk egy külön benzines típusunk, meg egy külön elektromos típusunk, hanem minden új Opelen, akár személyautón, akár kisuszonyárművön, elérhető hagyományos belső égésű erőforrás, vagy elektromos erőforrás, vagy elektromos meghajtás ugyanazon a típuson belül, tehát hogyha veszünk egy Astrát például, az elérhető jelenleg benzinesben, hibridben, tölthető, tehát plug-in hibridben, dízelben, vagy elektromoson. A most bemutatásra került Frontiera elérhető hibrid, vagy elektromos változatban. Nem a modellt kell megválasztani annak függvényében, hogy az ember elektromos vagy benzines autót keres, hanem egy adott típuson belül. És ez az úgynevezett multi-energy platformra épülő technológiáknak köszönhető, és ez az, ami az Opelt felkészíti arra, hogyha ennek az elektromos átállásnak a sebessége hirtelen nagyot változik, akár csökken, akár nő, akkor mi mindig tudjunk minden ügyfél számára megfelelő hajtáslánc ajánlatot biztosítani. Nem kell. Ez ugyanis a gyártásban jelent óriási rugalmasságot, flexibilitást. Nem kell egy adott modellnek, tehát egy teljes gyártói láncnak a beszállítókkal együtt, az egész technológiai háttérrel együtt mindent lecsavarni, hogyha mondjuk egy nagy piacon, egy nagy országban megszűnik egy állami támogatás, hanem nagyon könnyen lehet modulálni a kizárólag a hajtásláncok közötti választással ezeket a dolgokat.
Elmegyünk egy nagyon rövid szünetre. Rosta Gergelyel, az Opel ország igazgatójával folytatjuk mindjárt a beszélgetést, és aztán visszatérünk. Jó?
Legyen így.